részletekre térnék, hanem a központi kérdést szeretném felvetni. Ugye a központi kérdés az, mindenki tudja, hogy nyilvánvalóan, hogy az ortodox álláspont ezekre a forrásokra alapozva a homoszexualitás teljes tilalma. A kérdés, ami ugye ezzel kapcsolatban felvető, és nyilván erre kell nekem megpróbálnom választani, az, hogy hogy lehet a Tóra, a zsidóság ebből a szemszögből nézve ugye ennyire kegyetlen. Hogy lehet az, hogy valaki, aki tételezzük föl, mert ezt sem teljesen biztos, de tételezzük föl, hogy bizonyos emberek esetében egy vele született hajlam, és egész életében nem lesz képes a szexuális életet annak teljességében, számára teljes formájában megélni, hogy veheti el a Tóra tőle ezt a lehetőséget, azt, hogy teljességgel kiélje szexuális vágyait. Ugye, ami azt jelenti, hogy ezek szerint a Tórának vannak olyan keretei és vannak olyan szabályai, amik úgy tűnnek, mintha kegyetlenek lennének. Én azt hiszem, hogy ha ezt a központi kérdést nézzük, akkor egy kicsit el is lehet vonatkoztatni magától a homoszexualitástól, hiszen azt mondhatjuk, hogy el kell fogadnunk, hogy a Tóra, a zsidó vallásnak az alapja, ami ugye egyrészt az írottan, Mózes 5 könyve, másrészt pedig a szóbeli tan, ami erre ráépül, az mindenképp kereteket ad az emberi életnek. Hát mindenki egyetért azzal, és én azt gondolom, hogy mindnyájan egyetértünk azzal, persze, ha nem, akkor ennek nyilván majd szót fogtok adni, hogy az ember úgy szül, ahogy a proféta mondja, adom le a malai gyulad, az ember az munkára született a földre, ezt jelenti, hogy a cél ebben a világon való születésnek a célja, vagy e földi életünk célja az, hogy változtassunk önmagunkon, hogy előre lépjünk, és nem, senki sem mondja azt, hogy bármifajta korlát nélkül megengedhetünk. Egy hívő ember azt mondja, hogy Istennek joga van arra, hogy megkössön bizonyos kereteket, és egy nem hívő ember azt mondja, hogy a társadalomnak is joga van arra, hogy megkössön kereteket. Ugye, azt látom, hogy bizonyos szempontból a nem ortodox vélemények is egyetértenek ezzel, hiszen annak ellenére, hogy vannak bizonyos engedmények, amelyeket megpróbálnak tenni, de mégsem teljes ez az engedmény. Mégsem hagyják, hogy az ember csupán az ösztöneit követve élje le az életét. Ugye egyrészt a szombati újságban láttam az Andinak az írását, összefoglalva ezt a konzervatív véleményt. És itt az van írva, hogy az adott vezetőknek a véleménye szerint bizonyos dolgok meg vannak engedve, de például a két férfi közötti análiszek az továbbra is tilos, és hasonló módon a homoszexuálisok párkapcsolata, tehát házasság kötése is tilos. Illetve a Lefon vélemény, ami Gadó János cikkében van idézve, abban az van írva, hogy tehát homoszexuálisoktól csak azt várhatjuk el, amit a heteroszexuálisoktól is várunk, tehát hogy nemiségük bármilyen testi kifejezését, hogy tartó szeretet és hűség egyében kerüljön sor. Ezt jelenti, hogy akkor is, ha ezek szerint a Lefon mozgalom lehet, hogy megengedj teljességgel a homoszexualitást, mégis a hűséget ők is elvárják. Kérdem én erre, hogy ha valóban így van, akkor ezek szerint mindenki elismeri, hogy bizonyos korlátokat szabni kell magunknak, még akkor is, hogyha nem lesz ezáltal teljes az az élvezet, amely mondjuk az ösztönünk diktál. Nem lesz teljes, mert nem házasodhatunk, nem lesz teljes, mert az anális szex az tilos, és nem lesz teljes, mert hűségesnek kell lennünk, annak ellenére, hogy sok esetben úgy érezzük, hogy semmi értelme nincs ennek a hűségnek, hiszen teszem azt, a párunk soha nem fogja ezt a hűség megtörését megtudni, és számunkra viszont egy plusz örömet okozhat a hűség megtörése. Hát én azt gondolom, hogy ez az első gondolat, amit érdemes kiemelni, hogy még akkor is, hogyha elfogadjuk, és hangsúlyozom, hogy ez nem egyértelmű, de hogyha elfogadjuk azt, hogy a homoszexuális hajlamok ezek egy vele született ösztönös hajlamok, amelyekből nem lehet teljességgel azt a szót kell használjam, hogy kigyógyulni, vagy teljességgel megváltoztatni azt, akkor is ugye mindenki egyetért abban, hogy bizonyos korlátokat kell szabni, a kérdés csak az, hogy hol tartjuk, hova szabjuk meg ezeket a korlátokat. És az ortodox zsidóságnak az a vélemény, hogy ezeket a korlátokat ott kell megszabni, ahol a Biblia írja, ugye egyértelműen le van írva, hogy férfi van, ne háj, és ezért ez a vélemény. Egy következő kérdés, és elnézést, hogy ilyen röviden beszélek, kicsit azért izgulok is, hogy minden belekerüljön. A következő kérdés szerintem az az, hogy rendben van, hogy valami tilos, de hogyan viszonyuljunk ahhoz az emberhez, aki ezt a tilalmat áthágja. Ki kell rekeszteni a közösségből, meg kell bélyegezni, vagy a másik oldalról egyáltalán nem, és sőt, legyen ő a közösségnek az egyik, lehessen akár az egyik vezető alakja, vagy példaképe. Azt kell mondjam, hogy először is én úgy érzem, hogy egy olyan ember, akinek valóban ilyen hajlamai vannak, én teljesen, ha megkérdezem, hogy ő mit tegyen, én zavarban lennék, mert el tudom neki mondani, mit mond a tóra, de ugyanakkor teljesen átérzem a helyzetét, és igazából azt kell mondjam, hogy teljes megoldás nincs a helyzetére, mert ha tényleg nem tud változtatni, akkor nem biztos, hogy egy teljes életet, ebben a szexuális életben teljes életet tud élni. Tehát neki mondjam, hogy bizonyos szempontból sajnálom az ő helyzetét, sajnálom azért, mert hogyha képes megtartani, tartóztatni magát, akkor úgy fogja érezni, hogy hiányzik valami az életéből, ha pedig nem képes megtartóztatni magát, és ő érzelmileg amúgy egy vallásos ember, akkor egy állandó konfliktusban lesz, mert hogy fogja érezni, hogy nem tud teljes hittel, vagy nem tud teljességgel vallásos lenni. Sőt, egy kicsit tovább viszem ezt a gondolatot, és azt mondanám, hogy bizonyos szempontból még tisztelem is az ilyen embert, mert azt gondolom, hogy a zsidó filozófia vagy vallásfilozófia szerint, ugye ahogy az atyák tanításaiban áll, kola gadolmi havéra, iszai gadolmi menő, hogy minden olyan ember, akinek valamilyen nagyobb ösztönös bűnre tartó vágya van, annak nagyobb a lelki ereje is, hogy ezt egy kicsit jobban elmagyaráltam, tehát mi úgy fogjuk föl, hogyha egy embernek valamilyen vágya van egy adott tiltott dologra, akkor azt mondjuk erre, hogy Isten azért hozta ebbe a helyzetbe, mert megvan arra a lehet, mert látja azt Isten, hogy ennek az embernek megvan a lelki ereje ahhoz, hogy képes legyen túltenni magát ezen, és legyőzni ezeket a hajlamokat. Mi azt jelenti, hogy ha bennem nincs meg ez a hajlam, akkor ezek szerint bennem a pozitív oldalon is kevesebb van, mert ha több lenne a pozitív oldalon, akkor Isten lehet, hogy belém is ültetett volna egy ilyen hajlamot. De nézzük akkor azt meg, hogy a valóságban hogyan kell viselkedni egy ilyen emberrel szemben. Ebben azt lehet mondani, hogy az ortodox zsidóságban talán kétfajta megközelítés van. És itt nem csak a homoszexuálisokkal kapcsolatban, hanem általában minden olyan zsidó emberrel, aki nem tartja a vallást. Hogyan kell, hogy egy vallásos ember, egy különösen egy rabbi, vagy egy közösség viszonyuljon egy olyan emberhez, aki nem tartja teljességgel a vallást, mondjuk szombatot, szeg, vagy nem eszik kósert, vagy akár homoszexuális. A válasz erre az, hogy vannak olyan közösségek, mondjuk ilyen jellegzetesen ilyenek a Litvis, vagy a Koller-féle ortodox közösségek, ahol egy nem vallásos zsidóra már-már úgy tekintenek, hogy nem is annyira zsidó. Amíg nem lesz vallásos, addig nem is annyira zsidó, hogy ezért jobb nem túl szoros kapcsolatba kerülni vele. Ha igen, mégis ugye, ha mégis van kapcsolat, ha mégis mondjuk meghívjuk egy szombatra, vagy bemutatunk neki egy vallási péntekestét, vagy egy valami hasonlót, akkor ez csak azért, mert ez egy befektetés arra, hogy majd ha egyszer vallásos lesz, akkor megérte vele foglalkozni. Én szemtögömből, hogy a Lubavicsi álláspont erről, és nyilván az én véleményem az, az, hogy ez az autentikus zsidóság álláspontja, ez az én véleményem, az az, hogy ahogy az, ha kicsit lejjebb megyünk itt a lapon, az utolsó idézetet, hogyha elolvassuk, ott arról van szó, hogy a telebaráti szeretet az minden emberre vonatkozik, független attól, hogy milyen cselekedetei vannak. Mi azt jelenti, hogy egy ember vétkes életet él, akkor nem csak azért foglalkozom vele, mert hát, ha majd ő megtér, és akkor majd ez a befektetés megérte, hanem minden embernek teljes értéke van, és a minden cselekedetének értéke van. Ha nem tartja a szombatot, akkor legalább egyszer evett kósert, annak is értéke van. Nem a számomra, hanem a saját maga számára. Én nem azért lehet látni egy lubavicsertet, akik mondjuk kínálnak valahol, és egy filin tekenek egy olyan emberre, aki soha életében nem járt még zsinagógában, és lehet, hogy most egy percet tudta meg, hogy zsidó. Én azt mondom, hogy igen, nem azért teszem le a filin, mert ez egy jó csel, amivel majd én őt behozom a zsinagógába, és majd egyszer, hogy vallásos lesz, akkor milyen jó volt, hogy ez az első lépést megtette, reménykedek benne, hogy a zsinagógába fogja folytatni, de nem ez a cél. A cél önmagában az, hogyha ő zsidó, akkor ugyanolyan értékű, mint én, és ezért, hogyha föltekeri a filin, és elmond egy imát, annak legalább olyan értéke van, mint hogy ezt én tenném. És ennek megfelelően például lubavicsi közösségben, hogyha előfordul az egyrészt, ugye többfajta lubavicsi közösség lehet. Lehet mondjuk egy budapesti lubavicsi közösség, ahol a közösség tagjainak a 95%-a nem vallásos, úgy értem, nem lubavicsi szinten vallásos, ez is lehet egyfajta tipikus lubavicsi közösség, de mondjuk, hogyha elmegyünk Izraelbe a lubavicsi faluba, ahol mindenki lubavicsi, akkor is ugyanilyen módon, ha valaki nem a közösségből nem vallásos, vagy azért nem vallásos, mert ilyen helyzetben született, vagy azért nem vallásos, nagy Isten, mert elhagyta a vallást, vagy legalább a vallásnak egy részét, akkor mind a két esetben egy lubavicsi közösségben nem lesz kizárva, nem lesz az, hogy akkor nem hívjuk fel a tórához, vagy csúnyán nézünk rá a zsinagógába, és így tovább, hanem ugyanúgy megpróbáljuk a közösség részeként megtartani. De, egy perc sem is beszéltem, tudtam, hogy nem fog sikerülni a tippet, de egy valamit tehát meg fogjuk próbálni a közösségben tartani. De ez nem azt jelenti, hogy példaképként fogjuk kiállítani. Elismerjük azt, hogy nem képes mindent megtartani, vagy nincs azon a szinten. A közösség része lesz, de nem lesz belőle rabbi, vagy nem lesz belőle mondjuk egy gyerekosztálynak a tanára, ami egyfajta példakép a közösség számára. És akkor lenne még egy pont, amit itt említenék, és még egy percet kérek hozzá, hogyha lehet. Ugye van itt még egy kérdés, és elnézést, hogy ennyire blogosan csinálom a dolgokat, de van itt még egy kérdés, és az az, hogy lehet az, hogy ez a kérdés, a homoszexualitás kérdése az utóbbi 50 évben merül föl ennyire erősen a zsidó közösségen belül. És nem csak a zsidó közösségen belül, hanem az egész világon. Véleményem szerint erre nem csak az a válasz, hogy erről korábban nem mertek beszélni, szerintem elsősorban nem ez a válasz, hanem a világ szellemének a változása az, ami ehhez vezetett. Amit ebből ki akarok hozni, az, hogy úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy sok más dologban is, a homoszexualitás kérdésekben is, lehet, hogy vannak valóban azok a homoszexuálisok, akikben ez egy beleszületett hajlam, de nagyon sok esetben elképzelhető, hogy ez, ha nem lenne ennyire szabad világ, ahol ennyire szabadon ennyire elszabadulunk az eredeti értékektől, akkor lehet, hogy nagyon sok ember el se jutna arra a következtetésre, hogy egy ilyen módon élje ki a szexuális életét. És még egy fontos pont, hogy és akkor idéznék egy Ibn Ezrét az egyik biblia kommentár, ugye ismerjük azt, hogy a tizedik parancsolat, a tíz parancsolat között az, hogy lőj tachmait, hogy ne kívánd meg szajbarátod feleségét, házát, stb. Erre azt mondja, Ibn Ezra, milyen furcsa parancsolat, hogy ne kívánd meg, mi a baj ez, ha megkívánod? Erre azt mondja Ibn Ezra, hogy ha valami meg van tiltva, és azt az ember teljes hittel magára veszi, akkor ennek olyan hatása van, hogy az a tiltott dolog sok esetben teljesen tőle távolinak tűnik, olyannyira, hogy föl sem merül benne, hogy azzal kapcsolatot létesítsen. Ugye, amikor nem voltam vallásos, akkor elgondoltam, hogy ha nem lenne szabad disznóhús ennem, akkor az milyen, milyen nehéz lenne. És abban a percben, hogy ezt magamra veszem ezt a tilalmat, akkor meglátom azt, hogy nincs bennem az erős szívdobogás mindig, amikor elmegyek egy McDonald's mellett, hogy hú, de jó lenne bemenni. Mert önmagában az, hogy ez tilos, ez, az Ibn Ezra hasonlatában, amit mondjuk egy feudális korban sokkal jobban el lehet képzelni, hogy a paraszt fiú soha nem fog úgy nézni a királylány, hogy hú, de gyönyörű, és milyen jó lenne vele nemi kapcsolatot létesíteni. Mert annyira más közegben van, hogy ez a dolog föl sem merül benne. Hasonló módon, éppen ezért az ortodox közösségben nem azt mondom, hogy nem létezik a probléma. Létezik, de sokkal minimálisabban, mint egy szekuláris világban. Azért, mert olyan emberek is, akikben kifejlődhetne egy ilyen hajlam, mert tudják, hogy ez tilos, akkor sosem merül bennük az, hogy lehet, hogy az élet teljesebb lenne ezzel. Ugyanúgy, mint amikor tudják, hogy csomaton tilos cigarettázni, ez egy érdekes dolog, vannak olyan, akik naponta 2-3 doboz cigit elszívnak, de a szombat jön, akkor nincs bennük az a nagyon erős vágy a cigarettára. Amint kimegy a szombat, már is ott van. De a tilalomnak, amit egy teljes hittel magamra veszek, annak nagyon nagy ereje van. És különben ezzel most befejezem, legalább az első menetet. A Lubavitchi Rebbe 1986-ban pont Purimkor beszélt erről a kérdésről. Azt hiszem, hogy a New York-i vagy szenátor, vagy a polgármester, most nem tudom pontosan, volt valamilyen törvény, amit aláírtak ezzel a homoszexualitással kapcsolatban, és a Rebbe beszélt erről a témáról. Azt mondja a Rebbe, hogy persze, hogy megvan, lehet, hogy vannak emberek, akikben megvan ez a hajlam. De attól még, hogy valakiben van valamire hajlam, nem kell kikiáltani, hogy ez egy pozitív dolog. Ugyanúgy, ahogy a kleptomániások sem mondják azt, hogy azért, mert kleptomániás, akkor engedjük meg neki, egy kicsit szélsőséges a példa, de engedjük meg neki, aki nem tudom, ismeritek-e, de Ben Gurionnak a felesége kleptomániás volt, és azt mesélik, hogy amikor Ben Gurion miniszterelnök volt, nem tudott magán úrrá lenni a felesége, és bement egy boltba, és amit lehetett, azt levett a polcról, és a két testőrnek az volt a feladat, hogy nézték, hogy nyitott le a polcot, és egy zsebre, és oda mentek a kasszához, és kifizették. Jó, hát ennyi fért most bele, sajnálom, hogy nem, de akkor átadjuk.